Kedves hallgatom! Olyan világban élünk, ami teocentrikus, vagyis Isten központú. Nem antropocentrikus, nem az ember áll a középpontban. Nem is geocentrikus, nem a Föld a középpontja, hanem uranocentrikus, mennyközpontú. Ez Isten világegyeteme, és ezt ő irányítja a maga módján. Valami mást is el kell mondani. Isten nem zsarnok, Isten igazságos. Ő a jogosság ura. Ő szent. Minden, amit cselekszik, helyes. Nem mindig gondoljuk ezt, de újságot mondok. Ha nem gondolod, hogy Isten helyesen cselekszik, és ha azt hiszed, hogy Isten nem a legjobb tervet követi, akkor azt a hírt közlöm veled, hogy tévedsz. Isten nem téved. Te tévedsz. Neked kell helyesbítened gondolkodásodat, mert ha nem teszed, akkor kilépsz a világegyetem rendjéből. A világegyetem Istenért, az ő dicsőségéért és az ő céljából létezik. Semmi sem történik, ami nem ezt a dicsőséget szolgálja. Ő uralkodik, és ő irányítja a világmindenséget. Ezt elménkben tartva, vizsgáljunk meg valami mást is. Megálltál-e valaha már gondolkodni azon, hogy megszülettél? Nem lehetsz nem létező. Én sem lehetek nem létező. Isten nem jött oda hozzám, és nem mondta, hogy akarsz-e megszületni, vagy hogy akarok-e megszületni. Még nem is léteztem, ezért nem is kérdezhette volna meg tőlem. Ő az egyedüli, aki kigondolta létezésemet. Ő a felelős az én születésemért. Ő nem kérdezte meg, hogy férfi vagy nő akarok-e lenni. Nem kérdezte meg, hogy ebben a korban vagy egy másik korszakban akarok-e megszületni. Nem kért arra, hogy válasszam ki a szüleimet. Nem kért arra, hogy döntsem el, hogy szüleim istenfélők, vagy gazdagok legyenek-e vagy nem. Egyiket sem kérdezte tőlem. Isten ma is irányítja a világegyetemet, mert ez az övé. Talán nem szereted így, ahogy van, de ez mégis éppen így működik. Isten nem zsarnok. Senkit sem választott ki akarata szerint, és senkit sem utasít el akarata ellenére. Isten helyesen tesz mindenben. Pál megkérdezi, akkor mit mondunk ezekre? Igazságtalan-e Isten? Aztán válaszol is saját kérdésére, egy erős, negatív válasszal. Távol legyen. Római levél, 9. rész, 14. vers. Isten igaz minden cselekedetében. Vissza kell mennünk arra a helyre, ahol elismerjük, hogy csupán teremtmények vagyunk. Nem csak teremtmények, hanem teljesen megromlott teremtmények. Tudom, ez nem népszerű tanítás a mi korunkban. Szeretjük egymás vállát veregetni, és egymásnak azt mondani, hogy milyen csodálatosak vagyunk. Ezért alakítunk klubokat, ahol mindig elismerünk valakit, mint kiváló állampolgárt. Az emberi faj igyekszik dicsekedni, és azt a gondolatot táplálni magában, hogy valami rendkívül nagyszerűek vagyunk idelent. A tény pedig az, hogy lázadunk Isten ellen. Jóval lejjebb vagyunk annál, mint honalapító atyáink voltak. Mások fáradoztak, és mi léptünk az ő munkájukba. Elsősorban az egyéni szabadságot hangoztatták a döntés tekintetében. Még mint bűnösöknek is megvan ez a jogunk. Miért? Mert egyetlen más bűnösnek sincs meg az a joga, hogy helyettünk döntsön. Ma élvezzük a szabadságot, amiért őseink sokat fáradoztak. A politikusok jelenlegi generációja még nem is tudja, hogy mi ez a szabadság, amiért a demokrácia nem működik. A demokrácia nem tud működni, amíg az emberek meg nem értik Isten szuverenitását, és föl nem ismerik, hogy teremtményei, és térdre nem esnek előtte. Hadd ismételjem, amit Pál mondott, a tesszalonikai hívőknek, a 4. vers szerint. Mivel tudjuk, Istentől szeretett testvéreink, hogy választottak vagytok. Talán valaki nem szereti ezt az igeverset, de ez így történt. Isten irányítja ezt a világegyetemet. Ahelyett, hogy tiltakozó menetben lépnénk fel ez ellen, azt javaslom, hogy essünk térdre előtte, és köszönjük meg neki, hogy megteremtett minket, és hogy lehetőséget adott nekünk, mint szabad lényeknek arra, hogy mellette döntsünk. Meghívása továbbra is érvényes. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. János evangéliuma 7. rész 37. vers. Szomjazol? Akkor jöjj Krisztushoz. Ő kész elfogadni téged. Azt mondod, hogy nem szomjazol? Akkor felejtsd el. Isten teljes és ingyenes megváltást ajánl ez elveszett világnak még ma. Azt mondja az embereknek, fogadjátok el, vagy hagyjátok ott. Itt jön be a szabadság. Vagy őt választjuk, vagy elutasítjuk őt. Nincs középmegoldás. Mindenkinek szabadsága van ezt tenni, vagy azt tenni. Most van egy másik csodálatos igevers. Mert a mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek a ti érdeketekben. 1. Tesszalonikai levél, 1. rész, 5. vers. Pál ezt mondja, tudjátok, hogy amikor elmentünk hozzátok, csak emberként mentünk, nagyon gyenge lényekként, mint agyagból teremtett emberek. Csak szavakat tudtunk mondani, de átadtuk Isten igéjét. Isten igéje eljutott hozzátok nem csak szóban, hanem a Szentlélek hatalmában is. Ez a tény teszi feladatomat a legcsodálatosabb munkává ezen a világon. Szeretem ezt végezni. Szeretem tanítani Isten igéjét. Tudod-e, hogy miért? Mert amikor hirdetem Isten igéjét, jó lehet csak szavak, ami engem illet, de amikor Isten lelke veszi azokat a szavakat és fölhasználja azokat, akkor hatalommal teljesek. Nagyon sok levél van az asztalunkon, amelyek éppen erről beszélnek. Például egy feleség írta, hogy amikor először kapcsolta be a rádióprogramot, férje 30 percen át átkozta ezt a prédikátort. De az asszony folytatta a program hallgatását, és egy nap a férje visszafeleselt a prédikátornak. Aztán egy napon elfelejtette az asszony bekapcsolni a programot, és férje emlékeztette erre, és figyelte az adást. Végül eljött az a nap, amikor letérdelt a rádiónál, és elfogadta Krisztust, mint megváltóját. Ha azt gondolod, hogy ez azért történt, mert én valami rendkívüli jó szónok vagyok, akkor tévedsz. Nem vagyok jó szónok. Nem vagyok jó üzletember. De az a csodálatos, hogy Isten lelke fölhasználja Isten igéjét. Ez a mi bizalmunk alapja. Most figyelj rám nagyon. Hiszem, hogy a Biblia Isten tévedhetetlen igéje. Ne írd nekem, és ne magyarázd meg nekem az összes bevezetést, és az összes szöveg problémát. Én is végigjártam a szemináriumot, és tanítottam bevezetési tananyagokat, ezért tudok erről valamit. Hiszem, hogy Isten lelke felhasználhatja Isten igéjét, hogy behatoljon a szívedbe és életedbe, és az én szívembe és az én életembe, hogy átalakuljunk. Az emberek nem az emberi test erőlködése alapján születnek újjá, nem a rádióban vagy az írott szövegben mondott néhány szó segítségével, hanem ez a valóság, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által. Péter 1. levele, 1. rész, 23. vers. Hiszem, hogy Isten lelke felhasználja Isten igéjét, és valóságossá teszi neked. Hiszem, hogy Isten igéje ilyen hatalom. Nem gondolom, hogy Isten lelke túl sokat tehetne a telefonkönyvvel, vagy a vásárcsarnokok katalógusaival, vagy a népszerű magazinokkal, amiket ma kiadnak. de hiszem, hogy Isten lelke felhasználja az igét, és a lehető legnagyobb csodát viszi véghez, megváltoztatja a hitetlen, elveszett bűnöst Isten gyermekévé. Isten igéje eljutott Tesszalonikába, arra a római gyarmatra, ami pogány és bálványimádó volt, és amit a világ legnagyobb politikai és katonai hatalma tartott a kezében, és elérte az emberek szívét és életét, és átalakította őket. Ez történt Tesszalonikában. Ugyanígy megtörténik ez ma is. Hadd ismételjem az 5. verset, mert az nagyon fontos igevers. A mi evangéliumunk nem csak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti érdeketekben. Először szükséges, hogy az ember hallja meg Isten igéjét. Ez tényen alapul. Az embereknek hallaniuk kell az evangéliumot. A hit tehát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Római levél, 10. rész, 17. vers. Ez a folyamat természetes része, de ezzel nem ér véget, mert Isten igéje természet fölötti könyv. A Szentlélek nélkül az evangélium csupán szavak együttese. A Szentlélek által az Isten hatalma az üdvösségre mindazoknak, akik hisznek. Ez éppen az, amit az Úr Jézus mondott, hogy a Szentlélek elvégez. Én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi a világ előtt, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az Atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fegyedelme megítéltetett. János evangéliuma 16. rész 7. verstől a 11. versig. Ti pedig a mi követőinké lettetek és az úréi, amikor sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. 1. Tesszalonikai levél 1. rész 6. vers. Pál idézhette Szilászt és Timóteust és önmagát is, mint példát. Személyesen nem szívesen adnám magam például. Nem gondolom, hogy nagyon jó vagyok. De Pál apostol, aki helyről helyre járt a római birodalomban, önmagát ajánlotta példaképül a hívőknek. Sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét. A zaklatás és az öröm két szó, amelyek szemben állnak egymással, olyan messze vannak, mint kelet a nyugattól. Nem tartoznak egymáshoz. Olyan messze vannak egymástól, mint az éjszaka a napfénytől, a hideg a forrótól. Ezeket nem lehet összekapcsolni. Ha valaki szenvedés zaklatásnak van kitéve, nem képes örülni, ami természetes értelmünk szerint. Ha pedig öröm van az életben, akkor bizonyára nem szenved. De vannak Istennek csodálatos szentjei, akik kiálták a zaklatást, és ugyanakkor az Úr öröme volt a szívükben. Ez valódi diadal. Sokat hallunk ma a gyógyításról, és hálás vagyok Istennek, hogy meggyógyított engem. Milyen csodálatos ez! De ismerem Isten néhány szentjét, akik sokkal csodálatosabbak, mint amilyen én valaha is lehetek. Ezek az emberek jelenleg fájdalmak közt ágyban fekszenek, szenvednek, és mégis a szívük tele van az Úrban való örömmel. Ma nincs senki, aki élvezi a világi szórakozásokat, és ugyanakkor szenved. A világ nem tudja ezeket egymáshoz tenni. Pál azt mondja, hogy az igét sok szenvedés és zaklatást közt fogadták el, csak szenvedés, üldöztetés és szívfájdalom volt a részük. De bennük volt a Szentlélek öröme is. Ez az élet keserűsége és édessége. Ez olyan, mint a kínai étel, amit édes keserűnek neveznek. A keresztény életében lehet keserűség, de ugyanakkor édesség van a szívében és életében. Egy eléggé híres költőnő tartozott egy gyülekezethez. A lelkipásztor kiváltságnak tekintette, hogy megkeresztelhette egy fürdőkádban, mert nem tudták sehova elvinni. Amikor a lelkipásztor megérintette, hogy megkeresztelje, felkiáltott, mert fájdalma volt minden pillanatban. Egyik legutolsó versgyűjteményének ez volt a címe: Magasra tartott szív. A végtelen emberi szenvedések között az Úr öröme volt az életében. Amikor meglátogatták őt a keresztjének, legtöbbször úgy érezték, hogy nekik szolgált ez a testileg beteg költőnő. Csodálatos ilyen keresztényeket látni, akik szenvednek, és mégis örvendezhetnek az Úrban. Példává is lettetek minden hívő számára Macedóniában és Akhájában. 1. Tesszalonikai levél, 1. rész, 7. vers. Macedóniában és Akhájában. Ez utal Nagy Sándor görög-macedóniai birodalmának európai területére. A tesszalonikai gyülekezet római gyarmat volt, és példája lett csupán néhány hónap múlva az összes többi gyülekezetnek. Milyen dicsőséges, csodálatos bizonyságtételük lehetett. Ma gyakran hallunk egyes keresztényekről, hogy példái másoknak. Mégis nagyon kevés gyülekezetet ismerünk, amely példája lehetne a keresztény hitnek. Azt hiszem, különös, hogy nem sok helyi gyülekezetről tudunk, amelyek példái lehetnének minden hívőnek. Megvan az a kiváltságom, hogy végigjárhatom az országot, és sok gyülekezetben prédikálhatok. Csak néhányról tudnám elmondani, hogy példaként lehetne őket más gyülekezetek elé állítani. Mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nem csak Macedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk. 1. Tesszalonikai levél, 1. rész, 8. vers. Pál úgy találta, hogy akármerre utazott, ennek a gyülekezetnek a hírneve már megelőzte. A hívők már beszélgettek a tesszalonikai gyülekezetről, ezért nem volt szükséges, hogy Pál bármit mondjon róluk. Ez elmond valamit ennek a gyülekezetnek a híréről abban a korban, mert ők maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és hogy miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez, hogy az élő és igaz Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő fiát, akit feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő haragtól. 1. Tesszalonikai levél, 1. rész, 9. és 10. vers. Már megvizsgáltuk ezt a két verset a 3. verssel kapcsolatban. Válaszuk bizonyságot tett arról, hogy miként fogadták Pált, Szilászt és Timóteust. Pál megmondja, hogy ez volt a válaszuk. Hitük munkája, ahogyan elfordultak a bálványoktól Istenhez, szeretetük fáradozása, ahogy szolgáltak az élő és igaz Istennek, és reménységük álhatatossága, ahogy várták fiát az égből. Most szeretném megtekinteni ezeket az igeverseket egy másik nézőpontból. Amikor Pál megérkezett Tesszalonikába, nem hirdette meg, hogy evangélizálási sorozatot tart, és azon elítéli a bálványimádást, vagy elmondja azokat a tévedéseket, amik Apolló, Vénusz, vagy bármelyik más római isten vagy istennő nevéhez kötődik. Amikor Pál Tesszalonikába érkezett, Krisztust prédikálta. Amikor Krisztust prédikálta, odafordultak Istenhez, és elfordultak a bálványoktól. Nem azt mondja, hogy elfordultak a bálványoktól, és odafordultak Istenhez. Azt mondja valaki erre, hogy ez szőrszál hasogatás. Igen, az. De itt ezt is észre kell vennünk. Miként tértetek meg a bálványoktól az Istenhez? Halljuk manapság, hogy a megtérés szükséges az üdvösséghez. A megtérés és a hit két lépése a folyamatnak. Lényegében egymáshoz tartoznak, és mindjárt találkozunk velük. Amikor Pál prédikálta Krisztust, akkor odafordultak Istenhez a bálványoktól. Láttatni akarok valamit, ami nagyon fontos. Amikor odafordultak Istenhez, ez a hit munkája volt, és a hit éppen ezt végzi el. Az Úr Jézus mondta, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. János evangéliuma, 6. rész, 29. vers. Ezek az emberek odafordultak Istenhez bálványaiktól, és elfordultak a bálványoktól is. Ez így van. Ez a megtérés. A megtérést követte az Istenhez fordulás. Nem lehet fordítva. Amikor odafordultak Istenhez, automatikusan elfordultak a bálványoktól is. Vegyük a kezünket és tartsuk úgy, hogy a tenyerünk fölfele nézzen. Most fordítjuk meg a kezünket. Amikor megfordítjuk a kezünket, akkor a kezünk háta néz fölfelé, és a tenyerünk automatikusan elfordul tőlünk. Éppen így nem fordulhatunk úgy Jézus Krisztushoz, hogy valamitől el ne fordulnánk, barátom. Ez a fordulás a megtérés. Szükséges úgy tekintenünk Jézus Krisztust, mint a bűnösök megváltóját. Az embernek tudnia kell, hogy elveszett bűnös. Élhet és sírhat bűnei fölött az ítélet napjáig, és ez semmit nem segít rajta. Ismerek egy alkoholistát, aki éppen az alkoholizmusba halt bele. Ülhetett a dolgozószobámban, és sírhatott azért, hogy alkoholista, és hogy ez milyen szörnyű állapot. De sohasem fordult oda Krisztushoz. Nagy könnycseppeket hullatott és bánkódott, de semmi nem változott meg. Imádkozzunk. Köszönöm, mennyei édesatyám, hogy szóltál hozzám az Úr Jézus Krisztus kegyelme által. Meghallottam szavad, és elfogadtam a megváltás evangéliumát. Köszönöm, hogy ezt mind a te szent lelked végezte bennem. Add, hogy meg is maradjak ebben a hitben, és végül elérjem hitem célját, lelkem üdvösségét. Amen.